Titus drámának a tárgyalója volt, Tusz tárgyalója volt Hajdan. Erről ismerszik az ő neve. Az egyik fiatal embert meg tudta menteni, a másikat nem. És a legvégén Balogh Károllyal egy interjú, akit azért ültettem lebeszélgetni, többszöri beszélgetésre is, mert először azt gondoltam, hogy arról fogom faggatni, hogy jutott eszébe a kisgazdapárt felélesztése. Mert ő ezen dolgozik már közel 20 éve, de a végén kiderült, hogy az élete érdekesebb, mint ez a dolog, úgyhogy mellesleg egy-két mondatot szenteltünk.
De én is ismerem a Balogh Károlyt, mert ott a Dankó utcában többször is találkoztunk.
Egy nagyon érdekes, színes személyiség, és hát sok mindent csinált élete során. Kellemes ember. Uh-huh. Szerettem ezeket a beszélgetéseket, és azt hiszem, hogy ehhez a műfajhoz van érzékem, és így született ez a könyv. Hát lehetett volna 7 beszélgetés, 8 beszélgetés, 10 beszélgetés is, mert csak hát a könyv méretei gátat szabnak ennek.
Igen, azt említetted, hogy van tehetséged az emberekkel való beszélgetésre. Én ezt szeretném megerősíteni, mert voltunk a nejemmel együtt többször is a Békásmegyeri Megbékélés háza templomban, és ott is az istentiszteletek inkább emberekkel való beszélgetésre hasonlítanak, és nem a papi kinyilatkoztatásra. Ez a tehetséged már korán megmutatkozott?
Hát ez nyilvánvaló, hozza az ember magával részben az ilyesmit, de maga a prédikálás tudománya, a homiletika és a kérdezgetés és felelgetés tudománya, tehát a beszélgetés tudománya, az egy másik kérdés, hogy nem valósítható meg az Isten tiszteletben, mert sose lenne vége, ha mindenki közbeszólhatna és mondhatná a véleményét. Ezt azért úgy oldjuk meg, hogy prédikálok egyet, igyekszem rövidé tenni, mert a feleségem szememre szokta hányni, hogyha nagyon hosszú, és világosan is legalább 3 pontba, vagy legfeljebb 3 pontba összefoglalni, amit mondani akarok, és akkor utána, az istentisztelet után van egy kávézás, és akkor viszont lehet beszélgetni. És
van nem, itt a templom mellett a templom egy mellett közösségi egy, ház.
Így van, egy gyülekezeti terem benne, és ott kávé mellett akármiről lehet beszélgetni. Tehát van olyan, hogy nagyon elmegy a politika irányába a dolog, és én nem szabok gátat ennek se, hát az embereket mi foglalkoztatja, hogy mi lesz, ugye egy szűk év választ el a következő választástól bennünket, és az emberekben van egy igény arra, hogy erről beszéljenek. Sőt, hát arra is van igény, hogy változtassanak a jelenlegi dolgokon, és itt az ideje ennek valóban.
Térjünk vissza az első beszélgetésedre, amit általam Zizinek ismert 101 éves korában elhunyt hölgyel folytattál. Szükségszerű, hogy az embernek ilyen hosszú életet kell élnie ahhoz, hogy a tapasztalatait összegezni tudja és át tudja adni a fiataloknak, vagy már arra is van tehetsége valakinek, hogy ezt fiatal korában is megtegye?
Az a helyzet vele, hogy vonakodva állt kötélnek, és végig azon az állásponton volt, hogy semmi érdekes nem történt az ő életében, és fölösleges azt leírni, és ő sem mesélt a családtagjainak erről, akiknek nagy meglepetés volt, amikor megjelent Mozgóvilágban a beszélgetés, és nem járult igazán hozzá ahhoz, hogy felvételt készítsek, ezért nagyon fezesen kellett minden beszélgetés után azonnal leírni, amit mondott, mert annyira ízesen beszélt, hogy nem akartam, hogy az elveszem, de a végén meghallgatta, vagy elolvasta, vagy felolvastatta, inkább így mondom, az interjút, és elégedett volt vele. Úgyhogy, örülök, nagyon, hát nagyon szép volt a történet, én nagyon sok jó dolgot találtam benne. Hát nem könnyű a beszélgetés készítésnek az a része, amikor a nyersanyagból végül az olvasó számára élvezhető hát mennyiséget és minőséget az ember megalkotja, mert hozzáírni nem szoktam, de hát a szabad beszédnek a bökkenőit, azokat ki kell iktatni, és hát egy nagyobb nyersanyagból. A Zizivel való beszélgetés is több száz képet oldalnyi anyagból lett a végén körülbelül 40 oldal, és hát ezt úgy szoktam csinálni, hogy először gondolom más is, aki ilyesmivel már foglalkozott, hogy először kihúzott mindent belőle, ami félrevitte a beszélgetést, ami nem csütyhöz tárgyhoz tartozik, kihúzom belőle a gondolatkeresésnek a sajátos hát, ügyetlenségeit, és megpróbálom a mondatokat rendbe rakni. Egyébként elég sokat kellett dolgoznom a vele készült interjúval, mert mondom, hát egyrészt a nyersanyag nagy részét azt úgy írtam le rögtön a beszélgetés után, és nem foglalkoztam a mondatoknak a normális voltával, és akkor ez így a végére maradt. Mm-hmm. Tehát szoktam mondani, hogy először fogom a baltát, és aztán utána jön az apró véső.
Jó. A Tandori Éváról mit tudnál mondani? Miért választottad őt beszélgető partnernek? Egyébként a Tandori Évától egy idézetet szeretnék mondani. Ez a test már csak úgy van.
Igen, hát ő egy hajléktalan költő volt. Nincsen már sajnos közöttünk. Hát az utcán való lét az lerövidíti az embernek az életét, minimum 10 évvel kevesebbet él az, aki az utcán néhány évet eltöltött, és hát ő nagyon fiatalon ment el, szerintem nem volt 50 éves, amikor elment, és hát az utcán több törést szenvedett, forrázást, és ez a cím pedig abból született, hogy egyszer egy hajléktalan társa megerőszakolta, és akkor megfenyegette, hogy feljelenti, de aztán arra gondolt, hogy fölösleges ez, és akkor mondta, hogy ez a test már csak úgy van, és nem foglalkozik vele, mert nem akar a bírósági húzavonában részt venni, és hát szükség volt a megismerkedésünk körül arra, hogy egy olyan környezetbe kerüljön, amiben felértékelődtek az ő képességei is. Egyébként a Nőklapjával is többször készült beszélgetés, talán kétszer is nagy cikk jelent meg tőle, és hát írt több száz verset, jó, ezek nem tudom, hogy mennyire maradnak fent, tehát azt kell mondanom, hogy egyrészt a költészetnek a súlya az utóbbi időben sokat veszített az értékeiből. Egyébként is, még emlékszem, ami fiatal korunkban vártuk a szép verseket, és több tízezer példányban keltek el, Nagy László, vagy Juhász Ferenc, vagy mások kötetei, és hát ma visszatérünk oda, ahol József Attiláék idejében volt a verseskötet kiadás, akik hát ilyen néhány száz példányban, vagy ezer példányban tudták kiadni a köteteiket,
és előre megrendelőket
kellett keríteni.
Igen.
De mégis azért a versnek és a költői létnek sokkal nagyobb értéke volt, mint ma.
Fehér Esztertől is egy idézetet említenék. A csillagok örökkön örökké.
Hát ez is ez egy bibliai részlet. Ő egy vallásossá lett nő, aki a református iszákos mentőmisszióban állt talpra, és elmondta ennek a történetét. Tehát nem arról van szó, hogy én most kifecsegek egy ilyen érzékeny dolgot, de hát elmondta, hogy került abba a helyzetbe, hogy alkoholistává vált, és nem tudott ebből a helyzetből kijönni, és mit küzdött vele, és a végén eljutott a református iszákos mentőmisszióba, ahol megtért, és megváltozott az élete, és azt a könyv már nem követi, hogy elcsúszott, aztán egészen jobbra és felé, a vallásosság felé, aminek én igazán nem örülök, ami nincsen javára, egy másfajta alkoholizmus az, ami ki tud alakulni ilyen vallásfüggőségben is.
Egy ilyen elvakult, fundamentalista?
Igen, tehát az a fajta vallásosság, amely mondjuk Trumpot sikerre segítette, vagy amely ott áll most is a hatalom háta mögött, és őre is ez volt jellemző, de nagyon szépen és kereken tudott beszélni az életéről, tanulságos az élete, és nagyon is ott van a helye között, a hat beszélgetés között.
Orsós Erzsébettől is egy idézet. Amúgy mi egy nagyon szép család lehettünk volna.
Igen. Orsós Erzsikével az a legfrissebb beszélgetés. A férje szabadság megvonást él meg egy pillanatban, és hát ennyi nyugta van Erzsikének, meg a kislányának, hogy most a férfi nincsen szabad lábon, mert egy erőszakos dúvad, aki mellett hát állandó fizikai és egyéb bántalmazásnak volt kitéve, és nagyon szépen beszél az életéről. 15 éves volt, amikor ez a már-már apja korú férfi őt magába bolondította, és az érdekes az, hogy egyszerre van az ügytől való félelem benne, hogy ez az ember megint kijön, és egészen biztosan előről kezdi azt, ami miatt börtönbe is került, mert nem szokott az ember ott úgy megváltozni, hogy ilyen dolgokba számítani lehet egy másfajta hozzáállása, és ugyanakkor nem tudja elengedni. És úgy érzi, hogy tulajdonképpen egy szép család lettek volna, és nem nyugszik bele abba, hogy ez nem sikerült. Uh-huh. És hát ez egy nagyon kockázatos dolog, mert a tapasztalatom az elégtalan ellátásból, hogy volt egy ilyen védett házunk anyák és gyerekeik számára, csak most lett a posta hatalom, és a fővárosnak át kellett adnom, hogy hát bevert szemmel még, meg kivert fogakkal, de egy-két nap múlva már telefonáltak a bántalmazónak, noha tilos volt, és akkor megjelentek a fiúk egy-két nap múlva, már is ott csinálták a cirkuszt mindig a ház körül, hogy nehéz ügy ez, és hát ebben a történetben, amit ő elmond, ebben a történetben benne van ennek az egész kérdésnek az ambivalenciája.
A szociológusok, illetőleg pszichológusok végeztek ilyen kutatásokat, és manapság a nők 40%-a bántalmazó házasságban, párkapcsolatban él, Tehát ezt akár tipikusnak is lehet nevezni, ezt a sorsot, amelyet Orsós Erzsébet útján jelenítesz meg az olvasóknak.
Hát igen, így van, mondjuk van egy pár kirívó eset, ilyen a savas történet is, ami szintén előttünk és napjainkban zajlik. Mérő Vera írt egy igazán figyelemre méltó könyvet.
Az elkövető már szabadlábon van.
Nem. Nem? Úgy tudom, hogy nem, hát megpróbálták őt szabadlábra helyezni, de olyan feláborodást váltott ez ki, hogy végül nem merték lerövidíteni a büntetését, ami olyan 10-11 év körül van, és hát ez hasonlít ahhoz a bántalmazási ügyhöz, amiben belebukott a köztársasági elnök és az igazságügyminiszter is, de hát ezek csak a legkirívóbb történetek, és véletlenül kiderült esetek sokszor. Nagyon-nagyon-nagyon sok asszony szenved maradandó sérülést a családon belüli fizikai bántalmazásban, és hát a verbális bántalmazás az nem is az olyan dolog, ami nem is igazán kerül a nyilvánosság elé. Hát egy-egy törött látható sérülés, mondjuk arcon, orron, egyébként a Tandali Évának is láthatóan egy erős ökölcsapástól meg volt verve az orra. Szóval nagyon-nagyon sok asszony szenved, és hát nem igazán kedvez a közvélemény, vagy a politika hozzáállása, ugye az isztambuli szerződést mindmáig nem írtuk alá, ami hát segítséget jelentene ebben az ügyben is, tehát mintha a társadalom kapna egy kis laufot, egy kis kezdeményt arra, hogyha a hatalomban nem tud igazán részt venni, akkor legalább a lakásajtón belül lehessen gyakorolni.
Az egyéni hatalmat lehessen
gyakorolni.
Balogh Károlyról és Félix Párnélról, Zizi néniről már beszéltünk, azonban még hátra van dr. Samu István, akihez a következő idézetet tetted be a könyvbe. Te benned bíztunk elejétől fogva. Ez is egy bibliai idézet?
Igen, ez egy Zsoltárnak a Theodor Béza által énekké átdolgozott változatából való kezdősor ez. A 90. Zsoltárból van, és különleges azért, mert maga Samu doktor, aki pszichiáter volt, és a nagy agy- és idegsebésznek, Sántának volt a tanítványa Debrecenben, csak valamiért a hatalomnak keresztben volt ez a nagyszerű ember is, és kirakták Salgótarjánba, ő így került oda, és közben hát az emberi testet, életet tanulmányozván eljutott az ateizmusig, és ugyanakkor egy nagyon erős református neveltetés volt a háttérben, gyakran itt volt az Isten tiszteleten, és ugyan megvallotta azt a hitét, hogy nem tud hinni Istenben, és én mindig megbeszéltem vele, hogy nincsen ezzel különösebben baj, hiszen az, hogy Isten hisz ő benne, az fontosabb, és tükröződik a döntéseiben, a cselekedeteiben, abban, ahogy kezelte a betegeit, ami egészen egyedülálló módon. Volt egy pár ilyen jellegzetes nagy történet róla, de én is szemtanúja voltam egyszer egy halálhoz közeledő asszony talpra állításának, akit hát elhoztam föl a hajléktalan kórházunkba, ahol ő dolgozott, és láttam, hogy egy ilyen uborkás üvegben az éjjeli szekrényén van egy kék virág, és ő volt az az orvos, aki nem gyógyszerekkel és nem tankönyvi terápiákkal, hanem az egész személyiségével gyógyított. Tehát a láthatatlan Istent nekünk kifejezni, és lexikon címszó szerint meghatározni, megvallani igazán egy, mondjuk így, hogy elfogadhatatlan vagy nevetséges dolog, hasonlatot használ a Biblia profétai iratokban, Ezékiel proféta könyvében, hogy hát olyan a viszony köztünk, hogy mi vagyunk a fazék, ő meg a fazekas. És a fazék nem mondhatja a fazekasnak, hogy miért formáltál ilyenre. Na most azért ennél talán közelebb vagyunk ő hozzá, mert ilyet is mond a Biblia, hogy kevéssel tette magánál kisebbé az embert, és hát olyan valakit alkotott, akivel párbeszédet folytott, és akit szerethet, mint a gyermekét. De hát láthatatlan és megfoghatatlan, és a vele való kapcsolat sokkal inkább tükröződik abban, ahogy az ember az embertársaival bánik, és ebben nagy volt Samu István, aki a balassagyarmati TUSZ dráma főtárgyalója volt, amiért komoly állami kitüntetést kapott, amit rövid idő után rögtön meg is vontak tőle, mert közben a politikai pszichiátriával szemben nyilatkozott, és megállapította, hogy nem létezik a téves politikai gondolat, mint kóris, mert azt nem ismeri a tudomány, és ezért elvették tőle a kitüntetést. De nem foglalkozott ezzel.
Térjünk át a második most megjelent könyvedre, a Kátrány papír és kerítés drót címet viseli. Az alcíme: Miért vagytok kegyetlenek? Ki a címzetje ennek a kérdésnek?
Hát az a helyzet, hogy a kiadó akarta mindenképpen ezt a címet, és én magyaráztam neki, hogy ezt én nem tudom vállalni, mert nincs a kötetben olyan írás, amiből ezt nyerhettük volna, ezt a címet. Ez egy hajdani Dankó utcai tüntetés egyik táblája volt, amit nem én készítettem, és nem kérdeztek meg róla, hogy ezt ki lehetett tenni. Valaki ott a tüntetők közül egy ilyen táblát kirakott, és a kiadónak ez megtetszett, de mondtam neki, hogy ne rakja rá, mert a könyv nem erről szól. És hát ő a könyv sikeresebb eladása érdekében mégis rásütötte, és ha már én azt mondtam, hogy nincs olyan írás a kötetben, ami ezhez köthető, akkor ő egy kis utószót írt a könyv hátsó oldalára, amiben kicsit körüljárta ezt az alcímet. Én nem szerettem, és mondom, kifejezetten kértem, hogy ne rakja rá, és mégis rárakta. De hát valójában sok írás átvitt értelemben ehhez köthető mégis, mert a hatalom és az egyén találkozásáról szólnak ezek is 1990 is. 2024 között az utolsó, ez éppen ez a Kátránypapír és kerítés drót, ez a Nagy Imre ház előtt mondott 24-es
1924-es ünnepség. 2024-es, bocsánat. 2024-es,
igen. A mondott beszéd, ami hát utal arra, hogy Magyarország miniszterelnökét Kátrány papírba csavarva, és annak végéig kerítésdróttal rögzítve találták meg, amikor az Igazságtételbizottsága kiásta őt. És hát most nem akarom elmondani, mert az a maga helyén.
Igen, helyén. Azonban van egy nagyon érdekes írás, ami a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség mint egyház, vagy mint vallási közösség útjáról szól. Hogyan jött létre ez az egyház?
Hát a kényszerű szükség hozta létre, 1981-ben ismerte a magyar állam a magyarországi metodista egyházból kiüldözött metodistákat és lelkészeiket külön felekezetként, és ez azért érdekes, mert ez nem volt jellemző a rendszerváltás előtti időszakra, hogy akkor vallásokat elismertek volna, nazarénusokat kivéve, akik 100 évig küzdöttek az elismerésükért, és hát mi is sok éven át, 1973-tól 81-ig 8 éven át küzdöttünk ezért, és hát mondom, a kényszer szülte, az útjaink elváltak, ugye akkor az volt a vita tárgya közöttünk, hogy szabad-e belemennünk abba, hogy a hatalom mondja meg, hogy ki az, akit mi szabadon, titkosan választhatunk meg az egyház vezető szuperintendensévé, és nagyon leegyszerűsítve a lelkészkar egyik fele, a nagyobbik része azt mondta, hogy nem, ha titkos, akkor titkos, és ha az alkotmány rögzíti a vallásszabadságot, akkor annak a megsértése, a szabadság megsértése az elfogadhatatlan, és nem kell bátorítani az alacsonyabb hatóságokat arra, hogy noha annak idején a fordulat éve körül megszületett, vagy utána megszületett alkotmány biztosítja a vallásszabadságot, egy alapvető emberi jogot, hogy akkor mégis elfogadjuk, hogy diktatórikusan működjön a hatóság, és ebben támogassuk őt.
Tehát ez azt jelenti, hogy az államnak egy óriási változásra volt szüksége, hogy az egyház önállóságát elismerje. Azonban ez az állam megváltozott, és most éppen arra tör, vagy már meg is valósította, hogy az egyházi státuszát megvonja a magyarországi evangéliumi testvérközösségtől.
Hát ez meg is történt, és azt kell mondanom, hogy undorítóbb és visszataszítóbb ez a fajta egyházüldözés, mint ami a 70-es években volt, akkor azon annyira nem csodálkoztunk, most nem mondom, hogy visszasírom, kaptam felfüggesztett börtönt is, vagy több mint négy éven át az utcán prédikáltam, mert elvették a templomokat, de hát most is mindenféle intézményünket elvették, eltaposták, és hát végignézni, ahogy sajátos nevelési igényi gyerekek iskolája megszűnik, szétzavarják, széthajigálják, teljesen értem.
Iványi Gáborral az interjú teljes terjedelmében 2025. július 21-én hallgathatták.
Az Olvasókör műsorát hallhatták. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. A jövő héten, hétfőn, 20 órakor is. Szerkesztő műsorvezető, Tóth Zoltán.
Hallgassuk újra! Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
A Budapest Bike Mafia hajléktalanokat segítő civil szervezet farmján beszélgettem Havasi Zoltánnal, a szervezet vezetőjével. Találkozónk időpontja 2025. július 12-e volt. A főváros újbudai részének határán lévő telket néhány éve vásárolta az egyesület. Kezdetben itt termelték meg az önkéntesek sokassága által készített szendvicsekbe kerülő zöldséget. Első kérdésem az volt Zoltánhoz, hogy hová fejlődött a farmként a köztudatba került terület?
Hát megmaradt az, amiért kitaláltuk, tehát ugyanúgy van veteményes, mint eddig is volt. De mondjuk azt, hogy képzeletbelileg így lefeleztük a területet, ez 2500 négyzetméter, és a feléből lett egy kultúrtér, ami arra hivatott létezni, hogy legyen egy olyan bázisa a Bike Mafiának, ahol egyrészt mi is összejöhetünk, csapat építeni tudunk, tehát ide jött